Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a száguldó cirkusz, a Max Rádió és a GPShow.hu talkshowja a Forma 1-ről. Érdekes meglátások, egyéni nézőpontok és máshol nem hallott sztorik és nyereményjáték. Aki kérdez, Stadler Zsolt, a GPShow.hu tulajdonosa. Aki válaszol, Méhes Károly, szakújságíró. A műsor támogatója a gpshow.hu, az online Form 1-es webáruház. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Stadler Zsolt vagyok, a GPShop-nak az alapító és a tulajdonosa, és ti most a Max Rádió és a GPShop közös Form 1-es talkshowját, a száguldó cirkusz hallhatjátok, és a vonal túlvégén pedig állandó szakértőnket, Méhes Károlyt üdvözölhetem. Szervusz, Karesz!
Szia!
Előttünk az új év, mögöttünk az ó év, és arra gondoltam, hogy ezt a mai adást szenteljük egy ó év boncolgatónak. Beszéljük át, hogy milyen is volt ez a rendkívüli 2020-as Forma 1-es szezon, és most nyilván itt ugye a mi szakmánkra koncentrálnék inkább a legjobban, hogy azért ez egy nagyon különleges egy év volt. Egyáltalán az is csoda, hogy egyáltalán maga az egész Forma 1-es cirkusz ezt az évet le tudta zongorázni, hogy egyáltalán sok csapat talpon maradt, mert azért, hát amikor az első, legelső adást készítettük májusban, hát akkor nagyon úgy nézett ki, hogy nem biztos, hogy itt egyáltalán lesz Forma 1-es szezon.
Hát abszolút így volt, mert hát gyakorlatilag ugye a Melbourne-i péntektől kezdve ott lógott a Damoklész kardja az egész szezon fölött, hogy semmi nem lesz belőle. És hát ilyen értelemben mindenkinek, aki tett érte, lehet azért valami is gratulálni, hogy összerakták ezt az évet, és azért olyan szenzációk, hát ilyen jobb hiány szenzációk sültek ki aztán belőle, amiről majd nyilván beszélünk későbbiekben is, mint egy-két antik Forma 1-es pálya visszatérése a kényszerhelyzetben, de hát maga nemében az egy nagyon érdekes és üdvözlendő dolog volt.
Hát ha már megemlítetted ezt a Melbourne-i pénteket, én azt hiszem, hogy az a 2020 március közepe volt, azt hiszem, hogy a kitűzött dátum. Én azt hiszem, hogy az a Forma 1-es szezonnak az annyira Forma 1-esen meg lett csinálva, és ez annyira Forma 1-esen lett lezongorázva ez az egész Melbourne hétvége, hogy oda megy mindenki, de már akkor ugye kérdőjelek, már az indulás pillanatában is ugye kérdőjelek halmaza lebegett a pálya fölött és a széria fölött, hiszen ugye akkor indult az első hullám itt Európában.
Igen.
Ugye ne felejtsük el, ugye, hogy 2020 március, tehát ugye akkor volt az, hogy Magyarország is hamarosan lezárás előtt állt. Több európai országban már akkor már a koronavírus miatt lezárások történtek, tehát teljes lockdown. Ugye Olaszországban akkor voltak azok a rémisztő számok, hogy naponta szinte ezresével haltak meg az emberek. Úgyhogy úgy mentek ki, és aztán tulajdonképpen a csütörtökön elindult ugye maga a nap a hivatalos és a tervezett medrébe, pilótákkal, nézőkkel és ugye a sajtónappal, mert ugye a csütörtökön ez történik, és aztán annyira Forma 1-esen sikerült megoldani az egészet, hogy a hivatalos sajtótájékoztatók után egészen talán pénteken, azt hiszem 10 órakor, helyi idő szerint 10 órakor kellett volna elkezdődni ugye a szabad edzésnek, és valami 9 óra 45 perckor akkor azt mondták, hogy lefújjuk az egészet. Hogy is volt ez?
Hát ennyire pontosan már én sem emlékszem, de gyakorlatilag amikor a McLaren csapat ugye bejelentette, hogy nem indul, mert ugye több munkatársa is koronás lett, akkor már lehetett sejteni, hogy ebből nem lesz futam, mert hát az hogy néz ki, hogy az egyik istálló ilyen kényszeredetten ugye visszalép, a többi akkor olyan fogát szívva elindul, de aztán ugye lett még egy vagy két plusz személy, aki, és hát az lehetett feltételezni, hogy gyakorlatilag így óránként jelenthetnék, hogy hány újabb fertőzöttet találtak, úgyhogy ebből a szempontból tök logikus volt, hogy lefújták. Én csak azt nem értettem akkor se, hogy mi a túrónak kellett több millió dollárt kidobálni az ablakon a leköltözéshez, amikor ez szinte borítékolható volt. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt már itt Európában el kellett volna dönteni, hogy sajnos ez a helyzet. Baromi szomorú, hogy egy hosszú hetekig, hónapokig tartó felkészülésnek ez a vége, hiszen azért ugye télen megtartották a tesztet Barcelonában, de hát az élet meg ez a komisz járvány fölülít mindent, tehát és ez alól a Forma 1 sem volt kivétel, akármennyire is szerették volna, hogy más legyen.
És ugye egy jó pap is holtig tanul alapon, ugye most már arról lehet olvasni, január 9-ét írunk most per pillanat, amikor rögzítem a beszélgetést, hogy már most arról beszélnek, hogy elérkezett az a pont, ahol el kéne tényleg dönteni, hogy most akkor 2021 márciusában meg lesz tartva az ausztrál nagydíj vagy sem, mert ugye az ausztrál pálya az ugye egy nem egy épített versenypálya, hanem az egy utcai versenypálya.
Ugyanúgy, majdnem mint Monaco, de kicsit más persze, de ugyanúgy föl kell dúlni az egész, vagy a félváros legalábbis miatta. De igazából az ausztrált már be is jelentették, ugye, hogy minimum kettővel hátrébb sorolják, de hát ugye ott van rögtön Kína, ahol megint nem egyszerű a helyzet, ugye épp a mai nap lehetett olvasni, hogy a kínai verseny főszervezője, az igazgatója azt nyilatkozta, hogy ő szerinte nem lesz az adott időpontban Kínában futam, tehát tavasszal, és megint azon kell majd töprengeni, hogy hova pakolják át. Tehát, hogyha így nagyon gyorsan előre szaladunk a 21-es évet tekintve, nekem az a gyanúm, hogy örülhetünk majd annak, hogyha egy nagyjából a 2020-as szezont lemásoló évadot meg tudnak rendezni idén is. Ugye itt most annyi mindent lehet hallani, meg olvasni a különböző újabb mutációkról, dél-afrikai, angliai, és ugye nem tudjuk, hogy most tényleg mondod január 9-ban, hogy egy hét múlva mi lesz. Tehát annyira se lehet előre gondolkodni, hogy egy kicsit így belülhesse az ember a saját életéről, nem is beszélve. Most talán nem is a forma egy a legfontosabb, bár ez a műsor arról szól, de hát, hogy egyáltalán mit fogunk csinálni egy hónap múlva, két hónap múlva. Tehát te se tudod, meg én se.
Én nem vagyok egy jós, és nem rendelkezem kristálygömbbel, de én is pont ezen gondolkoztam, hogy vajon mit hozhat a 2021-es szezon, és abszolút mértékben osztom a gondolataidat azzal kapcsolatban, hogy én szerintem ugyanaz lesz a 2021-ben is ugyanaz lesz, mint 2020-ban, tehát majd valamikor én úgy kalkulálom, hogy majd normál időbe elindul majd valamikor a Forma 1-es szezon, és a normál időt itt értsd az európai induláskor. Tehát én most borítékolom, hogy április, tehát márciusban nem lesz verseny, azt szinte fixre veszem, szerintem áprilisban sem, de én azt mondom, hogy talán májusban kezdhetnek egy Bahrainnal, majd átjönnek ide Európába, itt megint majd megy majd a sakkozás, hogy megyünk, nem megyünk. Szerintem Észak-Amerika megint kimarad, mert ott azért még mindig borzalmas a rossz a helyzet. És megmondom neked őszintén, hogy én így elsőre én azt látom, hogy én borítékolom azt, hogy szerintem nyárig, ha lesz is Forma 1, mindenféleképpen nézők nélkül. Tehát ugyanaz lesz, mint tavaly, üres lelátók, és ha lesz mégis olyan verseny, mint például az 2020-as évben ugye Mugello volt, hogy pár ezer szurkolót beengedtek, akkor szerintem ők úgy, hogy akkor csak az adott rendező országnak az állampolgárai, tehát turisták oda nem mehetnek, és csak úgy mehetnek be, hogyha felmutatják az oltáskönyvüket, és hogyha be vannak oltva a vakcinával, akkor bemehetnek, hogyha nem, akkor nem, de akkor úgyis majd mit tudom, minden harmadik székre ülhet egy ember. Na mindegy, ne szaladjunk ennyire előre, hiszen mégiscsak a 2020-as évről kéne beszélnünk. Gyorsan lepörgetünk egy jó kis dögös slágert, hogy ráhangolódjunk a 2020-as szezonértékelőre, és akkor utána pedig jövünk vissza, hogy ne menjetek messzire, hamarosan folytatjuk. És már vissza is jöttünk. Ugye milyen jó dal volt ez, Karesz? Én teljesen kész vagyok.
Hú, hát ez, itt ezért minden izmom remek tőle.
Szóval, ti még mindig a Száguldó Cirkuszt hallatjátok, a Max Rádió és a GP Shop közös Forma 1-es talkshowját, a Száguldó Cirkuszt, ahol most a Mélyes Károly szakújságíró barátommal és állandó szakértőnkkel megpróbáljuk kicsikét kiértékelni a 2020-as szezont, és én azt mondom, hogy próbáljunk meg erre a rendkívüli 2020-as szezonra egy valamire való osztályzatot adni. Hogyha le kéne osztályoznod te, mint a Forma 1 osztályfőnöke, milyen osztályzatot adnál az idei, vagy a 2020-as Forma 1-es évre?
Hát ugye most az előbb azért már megtárgyaltuk, hogy az volt maga a csora, hogy lett belőle valami, de viszont, hogyha már komolyan veszik, hogy a hallgató megjelent a vizsgán, és akkor már az már nem számít, hogy milyen körülmények között ért oda, hogy gyalog jött-e, vagy repülőgéppel, meg hogy van fölöltözve. Azért ez a 17 verseny, ami lement, ismervén a végeredményt is, hát egy elég erős, vagy inkább ilyen középerős, vagy gyenge közepesnek minősíteném, hiszen alapvetően ugye az történt, amit borítékolni lehetett gyakorlatilag a téli teszteknek, hát mint az előző évadoknak a fényében is, hogy egy totális Mercedes dominancia jelentkezett, és azok a ilyen kvázi ugye a történelemkönyvekbe kívánkozó dolgok, hogy a Hamilton éppen melyik versenyen miféle rekordot dönt meg, ezek nagyon érdekesek lehetnek bizonyos szempontból, meg majd ha visszatekintünk az ő pályafutására, meg őt elhelyezzük majd a Forma 1 történetében, hát akkor nyilván ezek fontos adatok lesznek, de magukat a versenyeket nem igazán befolyásolta azt, hogy éppen 91-szer nyert, hogy akkor érte be, majd a 92. győzelemmel döntötte meg a Schumacher rekordot, mert maga a verseny a legtöbb esetben arról szólt, hogy ő a fekete Mercedes-szel elindult a célről, majd 50-60-70, akárhány körrel később győztesként átügetett a célvonalon, még akkor is, ha éppen defektje volt, vagy bármilyen egyéb körülmény is hátráltatta, sikerült megnyernie a versenyt, ugye egyedül a Bahrainba járt, úgyhogy a saját koronavírusos megbetegedése miatt ki kellett hagyjon egy futamot. Ami nem jelenti azt, hogy ne lettek volna izgalmas versenyek, hiszen majd azoknak a taglalása is következik, de alapjában véve, hát egy csomó futamra most így ránéztem, a kicsit így készülve erre a beszélgetésre, hát alig-alig emlékszem rá, hogy mi történt érdekes azon kívül, hogy tudom, hogy megvolt maga a verseny, és ott virít az eredménynek végén, hogy első Lewis Hamilton, általában második Valtteri Bottas, és akkor utána még egy Verstappen esetleg, de itt majdnem, hogy itt a vége fuss el vele, de szerencsére azért mégsem így történt, hiszen voltak egészen különleges futamok is.
Ugye te, mint újságíró, a újságíró kollégákkal vagy szoros és úgymond napi kapcsolatban, én, mint hivatalos Forma 1-es rajongói termékeket árusító webáruháznak a tulajdonosa, én meg viszont a szurkolókkal vagyok napi kapcsolatban. Elmondanám, hogy én mit tapasztaltam a szurkolók között, effektíve a sporták célközönségében mit tapasztaltam, de te az újságíró kollégák között, hogy beszélgetek így egymás között, te mit tapasztaltál? Mert én megmondom neked őszintén, hogyha már itt osztályzatot kell adni, ugye én egy nagyon-nagyon erőt, és mint pusztán, mint szurkoló mondom, ez egy kettes fölé, vagy egy nagyon kegyelem hármas alá ez az idei szezon, mert abban egyetértek, hogy botrányunalmas volt az idei év, és annak tekintetében legfőképp, hogy nagyjából a harmadik futam után csütörtökön meg tudtad mondani azt, hogy szombaton az időmérő edzésnek a végeredménye Bottas Hamilton Verstappen lesz, majd pedig pénteken reggel megmondtad azt, hogy vasárnap délután a leintés Hamilton Bottas Verstappen lesz, és csak akkor történt valami izgalmas utam, amikor A. vagy betlizett a Mercedes Hamiltonnal, lásd olasz nagydíj, amikor úgy ment be, hogy nem lett volna szabad bemenni a box utcába, vagy koronavírusos, és akkor éppen nincsen ott, de egyébként az egész év egy köpedelem volt, már elnézést, hogy ezt a szót kell használnom, mert tényleg borzalmas volt, tényleg az, hogy tényleg azt tudod előre, hogy ki az első három, ami a sava borsát és megmenti, és a hármas alá felé billenti tulajdonképpen az osztályzatomat, az az, hogy legalább a Mercedes és a Red Bull mögött legalább voltak olyan csaták, amire azt mondom, hogy na, ezért érdemes ébren maradni. Na de visszatérve az alapkérdéshez, te az újságírók között, te mit tapasztaltad, hogy ők hogy élték meg az idei szezont?
Hát akiket én ismerek, és ugye akik azért el is szoktak járogatni egy-egy futamra, legalábbis ugye a magyar kollégák, a magyar rát, azok ugye azt önmagában rémálomként élték meg, hogy sehova nem lehetett elmenni. De még ha el is lehetett volna, ugye azt tudjuk a nagy nevű kollégáktól, hogy gyakorlatilag ők is egy nagyon limitált helyzetben voltak kinn a pályákon, hiszen a pedokban nem mehettek le, ültek a szintén jócskán távolságtartással berendezett sajtótermekbe, és hát nézelődtek ki az ablakon, ami hát azért valljuk meg, ugye nem ez az újságírói munkának a csúcsa. Az eredmény tekintve mindenkinek ugyanez a véleménye, amit te is meg én is elmondtunk, hogy hát túlzott olyan elvárások nem is voltak az emberben, és ez sajnos sajnos be is igazolódott, hogy tehát a 2020-as szezon az annak a 14 óta tartó Mercedes hegemóniának a következő elég markáns állomása volt, amit már mindenki un egy kicsit. Tehát ugye két év volt a 17-18-as, amikor úgy tűnt, hogy legalább megszorongatja a Ferrari a Mercedes-t, aztán ugye azokat elbukták, és hát az idei szezonban nem volt semmiféle szorongatás. Tehát ugye mindig abban bízott az ember, hogy esetleg a Red Bull föltámad, és a Verstappenből lehet egy olyan típusú kihívó, aki komolyan ott liheg a britnek a nyakában. Bottastól ezt igazából én a magam részéről sose vártam, hogy komoly ellenfél lesz. Hát ami nagy szomorúság volt, ugye nekem is, nyilván a Ferrari rajongóknak, meg az egész Forma 1-et tekintve, hogy a Ferrari idén sehol se volt. Úgyhogy egy rettenetes évadot produkált. 1973 és 92 után ez volt a harmadik olyan évük a Forma 1-ből, amikor egyetlen kört sem vezettek, egyetlen futamon se. Tehát ezért ez nem csak azt mutatja, nem azt, hogy nem nyertek, hanem még tényleg a közelébe se voltak annak, még a kerékcserék, meg a nem tudom én milyen szépfőti károk alkalmával se fordult elő, egyszer se 17 verseny során, hogy egy Ferrari legalább egy kört tett volna meg az élen, amikor ugye Alfa Tauri meg Racing Point autók futamokat nyertek. Tehát ez is egy nagy csalódása volt az egész évnek a bajnokság milyenségét illetőleg. Nyilván még ilyen szakíró szemmel azért meg nagyon jó dolog mindig azt látni, hogy ha csak ilyen pillanatnyi felcsillanás is, persze egy Gasly győzelem, meg mindenféle mellékkörülmények kellenek hozzá, de mégis megtörtént. Tehát én amikor elkezdtem valaha Forma 1-et nézni, hát ilyen kamaszkoromban, akkor majdnem minden évben volt egy-egy ilyen, hogy úgy jött ki a lépés, hogy egy ilyen teljesen a középmezőnybe, vagy éppen a sereghajtók közé tartozó csapat vagy pilóta nyert egy-egy futamot, és az mindig egy színfoltja a szezonnak, hogy a nagy nevek, a nagy csapatok mellett valaki, még ha szinte csak véletlenül is, de meg tudja mutatni magát. És ez azért idén kétszer is előfordult.
Én a rajongók oldaláról én azt láttam, egy szóba össze tudom foglalni, indulatot. De olyan dühöt és indulatot tapasztaltam, mint még soha. Tehát én azt veszem észre, hogy a rajongók konkrétan besokaltak. Pont ezért, mert a Hamilton az idén mindent vitt, és tulajdonképpen senkinek esélye nem volt megszorongatni. És olyan, és ami tényleg döbbenetes számomra, hogy a különböző fórumokon emberek arccal, névvel olyan véleményeket engednek meg maguknak, hogy én azt hiszem, hogy nincs az a nyomdafesték, ami elbírná, függetlenül attól, hogy most saját valódi profiljával írja meg az ember, vagy kamu profillal, ez igazából tök mindegy. Tehát én úgy gondolom, hogyha a Forma 1 tulajdonosainak van egy kis rálátásuk a topikokra, akkor én úgy gondolom, hogy érdemesen egy kicsikét elgondolkozni azon, hogy van baj, mert tényleg megcsömörlöttek az emberek, ami viszont nem feltétlenül róható föl a Mercedesnek a hibájára, hiszen a Mercedes egy fantasztikusan jó konstrukciót alkotott, és a többiek viszont képtelenek felnőni a feladathoz, tehát ez ugye eléggé kétélő a dolog, de iszonyat indulatok, ami számomra is rendkívül megdöbbentő volt. Akkor én azt mondom, hogy ha megadtuk az osztályzatot, akkor osszuk ki az év díjait, kezdjük az év versenyzője díja. Te kinek adnád oda, hogyha te lennél a döntőbizottság elnöke?
Na most ugye ez egy kicsit azért visszás helyzet, mert amikor valaki megnyeri a 7. VB címét, meg a létező összes rekordot besöpri, meg megdönti, meg mindent fölülír, akkor ugye azt mondani, hogy nem ő az olyan hülyén hangzik, de én mégis azt mondom, hogy nekem nem a Hamilton az év versenyzője, mert annyira egyértelmű volt az ő remeklése, és ugyanakkor meg kell adni, hogy tényleg egy elképesztő szintre dolgozta föl magát, hogy nincs az a helyzet, amiből ne találná meg a kiutat, ez pont ugye az angol nagydíj, ahol a defektel beír a célba, a török nagydíj, ahol tényleg elképesztően egy kerékcserével haza kormányozta szépen az autót, és még a leggyorsabb kört is talán megfutotta az utolsó körbe. Tehát ő abszolút a topon van, de éppen ezért az ember, olyan pilóták után átsingózik, meg azokban lesi a produkciót, akiknél ez nem ennyire egyértelmű. Úgyhogy hát most egyet viszont nagyon nehéz a többiek közül kiemelni, mert voltak nagyon jó teljesítmények. Én a Perezt mondanám mégis leginkább, hiszen ő szenzációsan ment egy nem rossz autóval, ugye a Racing Pointot ugye Pink Mercedesnek is szokták csúfolni, és voltak is ebből problémáik az év elején, hogy egy klón autóval mentek. De ettől független az ő teljesítménye nagyon megalapozott volt, nagyon komolyan teljesített egész évben. Azzal együtt, ugye, ha visszaemlékszünk rá, hogy ő neki két futamot ki kellett hagynia, mert koronás lett, és azt otthon kellett végigücsörögnie, és hát végre-végre ugye messze vezetve azt a statisztikát, hogy ki hányadik versenyén sikerült először győzzön, ugye majdnem a 200-on, hát végre tudott is nyerni egy versenyt. A másik ilyen figura, ami persze egy ilyen pünkösdi királyság volt, a George Russell, meg a szintén a Bahrainban nyújtott teljesítménye, ugye azt mutatta meg új fent, hogy ha valakinek a feneke alá jó autót tolnak, tehát konkrétan a legjobbat, hát akkor ugye nem nehéz csodákat művelni, még ha ez neki eredmény szempontjából nem is sikerült, és nagyon-nagyon sajnáltam, hogy egyetlen versenyt szúr el a Mercedes, és az véletlenül se valamelyik Hamilton győzelem, hanem az ő első, és hát feltételezhetőleg egyelőre nem nagyon lesz rá esélye, legalábbis 21-ben, hát majd meglátjuk. De hogy egy olyan produkciót vágott le ez a fiatal srác, ami ugye egy picit megkérdőjelezi az egész Hamilton kultuszt, hogy ha egy szezonon túllévő 21-22 éves figura is gyakorlatilag ugyanazt tudja produkálni az autóval egyben Bottas sakban tartását is, mint ő, akkor voltak éppen miért is érő meg 50 millió dollárt ugye egy évben, ami most egy ilyen eléggé hot topic a téli dögletes unalomban, hogy vajon mikor szerződik le, meg mikor nem. Tehát a Pereznek a teljesítménye, illetve nem a Perez, ő is, hanem a Russell is. Aztán persze voltak jó pilóták, de hát őket már mögéje sorolnám, tehát hogy nem az év versenyzője, se a Leclerc, se a Verstappen, akik hát hozták azt, amit igazából tőlük megszoktunk, meg elvárható.
Érdekes a döntésed, mert én is e között a három pilóta között gondolkoztam. És tényleg én is úgy vagyok vele, hogy ha nekem kéne eldönteni, én is e között a három pilóta között, tehát ez a Hamilton, Russell és Perez trióban gondolkoznék. És tényleg egy hetedik világbajnoki címet megszerző pilótának nem odaadni az év versenyzője címet, aki ráadásul rengeteg rekordot megdöntött, és tényleg most már lassan alig van valami, ami nem az ő nevével kezdődik. Tehát itt akkor azt mondom, hogy igazságtalanság lenne nem neki odaadni. Perez tényleg fantasztikusan jól teljesített azzal a klónautóval. Russell egyrészt a Williamsben is nagyon sokszor odaért, és maradt le mindig egy-egy hajszállal, például Mugello-ba pont lemaradt a pontszerzésről. De amikor megkapta a lehetőséget, akkor tudott vele élni, és valóban egyetértek ezzel, nagyon csúnyán beárazta a Hamiltonnak a fizetés követeléseit, tehát én azt hiszem, hogy Bahrain után igazából a Hamiltonnak az alkupozíciója azért az erősen meggyengült, de hát ugye ezt majd még meglátjuk még, hogy majd hogy alakul majd a tél folyamán, hogy tudnak itt dűlőre jutni a Hamilton igényeit illetően. Én azt mondom, hogy aki még erején felül teljesített az idei szezonban, az mindenféleképpen Charles Leclerc, és nagyon sok olyan futam volt, amikor egyszerűen én mint a régi Fernando Alonsót, 2012-es Fernando Alonsót láttam volna, hogy tudja nagyon jól, hogy nem egy versenyképes technika van a feneke alatt, de hogyha végig tövig nyomja a gázpedált, és jókor, jó helyen, jól kihasználja a lehetőségeket, és ügyes, akkor oda tud érni az elejére, és mi sem bizonyítja jó legjobban a dobogók, mert akkor tényleg jól kimaxolta a dolgokat, de én azt mondom, hogy még elismerésre mért ugye a Gasly, aki...
Tehát
a Gasly-ra is azt mondom, hogy ő is megérdemel egy hátba veregetést, és megérdemel egy hátba veregetést a Sainz is, úgyhogy én azt mondom, hogy ha ki kell mondani egy nevet, akkor én azt mondom, hogy az év versenyzője nekem mindentől függetlenül oda kell adni szerintem Hamiltonnak.
Igen, én is azért kezdtem úgy, hogy nem lehet mit kezdeni vele, tehát mindenképp ő, de hogyha most őt egy kicsit kivesszük a pakliból, akkor merül föl tényleg ez a kérdés, hogy a maradék 19 pilótából, ugye, vagy azért több volt, mert jöttek ilyen pótpilóták, akkor lehet ezeken töprengeni, vagy akkor érdemes, mert amúgy meg tényleg Hamilton, hát teljesen világos.
Akkor megválasztottuk az év versenyzőjét, akkor jöjjön az év csapata.
Hát most erre ugye megint mit lehet mondani akkor ennek fényében. Az a csapat, amelyik ugye megdöntötte a konstruktőri címeknek a sorozatos begyűjtését, hát ott is ugyanez a helyzet gyakorlatilag, hogy akkor a Mercedes az év csapata, leszámítva azt az egyetlen rettenetes Shakiri kerékcsere botrányt, és akkor utána jön a klón csapat, én szerintem, illetve a McLaren, amelyik nagyon szépen kezdi földolgozni magát oda, ahova tartozik, és hála Isten, hogy egy újabb csapat kopogtat azon a képzeletbeli ajtón, ami mondjuk a dobogó felé vezet, illetve hát oda is értek gyakorlatilag. Abban lehet csak bízni, hogy nem torpan meg az egész dolog, de hát miért torpanna, megbízunk benne, hogy jó lesz.
Én döntésem a következő lenne. Szintén ugyanígy a Mercedesnek adnám az év csapatát, hiszen legjobb konstrukciót ők építették, egy-két bakit leszámítva hibátlanul hozták a kötelezőt. A második helyre viszont én nem a klón Mercit tenném, hanem a McLarent, mert szerintem a McLaren azzal a harmadik helyével, amit végül is egy késhegyre menő csatába sikerült több csapat között megszereznie, én azt hiszem, az mindenféleképpen megsüvegelendő és elismerésre méltó, tekintve úgy a körülményeket, hogy azért a McLarennek a feje fölött is ugye még májusban már megjelentek a dökkesejük, és ott is azért olvashatunk olyan híreket, hogy nagyon-nagyon nincsen pénze a McLarennek, és ennek ellenére sikerült végigvinniük az évet, és egy olyan McLaren Honda mélyrepülés után, hogy tényleg a romokból szálltak föl, úgyhogy én azt mondom, hogy ön számomra a második helyen ott van a McLaren. A harmadik helyre pedig én azért nem tenném oda a Racing Pointot, mert nekem az a véleményem, hogy egy ilyen klón autóval, tehát ha saját maguk tervezték volna az autót és építették volna, akkor azt mondom, hogy igen, mert akkor hatalmasat léptek előre. De így, ugye tudjuk, hogy az elég botrányos körülmények között vándoroltak át az adatok, tervrajzok, stb. Én ezek után nem tudnám őket oda tenni, mert már csak azért sem, mert hogyha azt veszem, hogyha megkapták a 18-as Mercedes-t, vagy bocsánat, a 19-es Mercedes-t átfestették. Ahhoz képest viszont szégyen gyalázat, hogy nem értek oda a konstruktőri harmadik helyre, és rengeteg hibát vétettek, úgyhogy én a harmadik helyre viszont a Red Bull tenném. Nézzük a következő díjat, az év csapatvezetője.
Én igazából nem tudtam mit kitalálni, mert hát nem a Binotto, az biztos. mert ugye a csapatvezetőkkel ugye egy kicsit az a helyzet, hogy ugyan tudjuk, hogy nagyjából, hogy melyik csapatnak ki a sportigazgatója, vagy akár a tulajdonosa, de akárhogy is nézzük, ugye egy kicsit háttéremberek, és ugye akit nagyon sokat mutogattak meg imád, ugye azért szeret is szerepelni a Toto Wolff, meg tényleg egy nagyon jó svádájú, nagyon profi figura, hát én igazából nagyon bírom a Totót. Hát ő van így porondon, most a többi, ugye egy Franz Tostot, a Alfa Tauriról szerintem az emberek nagy része nem is tudja, hogy ki az Alfa Taurinak a főnöke most a egyebekről most, hogy ott már Szafnauer a Racing Pointnál. Tehát te mire gondoltál, hogy a csapat teljesítménye és a csapatvezető az valahogy így egálban van, és emiatt kéne találjunk egy olyan csapatvezetőt, aki még kilóg a többiek közül? vagy kiemelkedik, inkább így mondva.
Nem feltétlenül.
Mert akkor a Zac Brown például ilyen, ha úgy
na,
veszük.
Hát én pontosan ezt akartam neked mondani, hogy nem feltétlenül, hanem én mindenféleképpen én ketté választanám a dolgot, és pont az említett Zac Brown úriembert, aki a McLarennek a vezetője, én nálam ő kapná meg az év csapatvezetője díjat, mert egyrészt elkerülték a csődöt, ügyesen átmanőverezte a pénzügyi problémákon a csapatot, mindeközben a versenyképességét megtartotta a csapatnak, és tudtak fejlődni. Nyilván voltak benne hullámzások, de ez mindenféleképpen annak köszönhető, hogy annyira együtt volt az a középmezőny, hogy az valami elképesztő. Ha a középmezőny csatája ment volna az élét, hát akkor komolyan mondom, hát akkor engem a gyönyörtől úgy visznek el fibrillálni, mert biztos, hogy infarktus kaptam volna. De ettől függetlenül jól vezeti a csapatot, megtalálta a megfelelő pozíciókra a megfelelő embereket, akik jól tudnak együtt dolgozni, és mindeközben anyagilag megroppant csapatát ügyesen manőverezte végig úgy, hogy közben még rengeteg új befektetőt és szponzort is talált, úgyhogy nálam az év csapatvezetője Zac Brown.
Jó, szavazzuk meg neki, nem tiltakozom.
Jól van. Akkor menjünk át egy kicsikét úgymond a negatív oldalra. Ki okozta neked pilóták közül a legnagyobb csalódását? Kinek adnád oda az év citromdíját?
Hát sajnos azt kell mondjam, hogy a Fettelnek.
Tényleg?
Hát igen. Hát gyakorlatilag az, hogy akármilyen vacak is volt ez az autó, meg de épp a Leclerc mutatta meg, hogy igenis ki lehetett legtöbbször hozni belőle, mondjuk minimum egy Q3-as időt, pont szerzőhelyen, dobogós helyett, jó, Fettel is volt egyszer dobogós, rendben van, de az enervált teljesítmény, az a valahogy teljesen összeszedetlen, össze-vissza csalinkázó, hogyha valamit már port láttam a tévéközvetítésekben, akkor már azt lehetett tudni, hogy az vagy a Fettel, vagy a Stroll, de hát ugye ez egy négyszeres világbajnoknak a nívója, amit ő teljesített, én szerintem. Tehát ez nagyon vérzik a szívem, mert én imádom amúgy a Fettelt, mint figurát, és az egyik legjobb arc, akit valaha is a elég hosszú Forma 1-es figyelemkövetés mellett találkoztam vele, egy mosoly és aranyos meg minden, de egyszerűen a tavalyi is, meg ez az idei év is őt valahogy teljesen kikészítette. Nyilván sok minden háttér dolog van ebben, ahogy ő vele egy kicsit elbántak, ugye ebből volt is némi parázsvita az év elején, hogy az ő szakítása vagy elküldése a Ferrari-tól az pontosan hogy is zajlott le, nem egészen csengtek egybe a vélemények, fogalmazzunk ilyen tömören. Hát most tényleg abba bízom, annak ellenére, hogy már nem Ferrari is lesz, hogy egy kicsit föl tud támadni, mert ő azt mondja saját magáról, hogy majd meglátjuk, hogy csodákat fog tenni jövőre. Így legyen. Tehát én nagyon sajnáltam ezt az egész évet. Ugye beszéltünk is évelején, hogy talán az lett volna a számára a legjobb, hogyha akár ezt kihagyja, mert azt lehetett látni, hogy az autó vacak, a csapat már a Leclerc-re figyel, ővele össze voltak veszve, tehát igazából nem sok értelme volt ennek az egész szenvedés történetnek. Aztán, ha még csalódásos pilótát, ugye, alapvetően a Bottas a másik ilyen figura, aki ugye, mint annak idején szegény David Coulthard, ugye minden szezonnak úgy fut neki, hogy most aztán ő megmutatja, és a télen úgy összeszedte magát, és úgy fölkészült lelkiekben, és fizikálisan egyaránt, hogy most megmutatja Hamiltonnak, hát ugyancsak nem tudta megmutatni szegényként. És egy kicsit lejjebb mémve a rajtrács. Ugye a jó autóban ülő pilóták cikisebb helyzetben vannak, pláne hogyha a csapattársuk nagyon jól teljesít, mert az óhatatlanul is súlyos árnyékokat vet rájuk, úgyhogy ilyen módon az Albon és az Okon is számomra a csalódás keltő pilótáknak a szomorú listáját erősíti, vagy gyengíti, vagy hogy mondjam.
Tehát akkor te akkor a citromdíjat, akkor Sebastian Fettelnek adnád.
Igen.
Jó. Az én citromdíjam, én is sokat gondolkoztam rajta. A Fettelnek azért nem adnám oda, mert tulajdonképpen a Fettel, ő már megkapta 19-ben, és szerintem 19-ben ő annyira lenullázta magát, hogy meglátva, amikor a 2020-as autóról lerántották a leplet, és hogy semmilyen radikális nagyobb változást nem láttam az autón kívülről, akkor egyből tudtam azt, hogy na ez megint az az autó, ami nem fog neki feküdni. Úgyhogy én azt mondom, hogy tulajdonképpen csináltunk is róla itt a GP Shopnak a Facebook oldalán rengeteg mémet a Vettelről. Ugye az, talán az egyik mém az arról szólt, hogy miért pörültél meg Sebastian, ez pusztán hagyomány tiszteletből. Úgyhogy én Vettelnek nem adnám oda. Bottas meg se fordult a fejembe, mert egyáltalán nem nevezném az ő teljesítményét csalódásnak, mert Bottas tulajdonképpen, hogyha azt veszed, pontosan ott végzett, ahol normál esetben végeznie kell a mezőny kimagaslóan kiemelkedően jó autójával, a mezőnyből kimagaslóan jó, tehetséges és piszokgyors csapattársa mögött. Hát Bottas mit csinált? Semmit. Nem, én nem mondanám csalódásnak. Második helyen végzett, ő oda való. Tehát az lett volna a csalódás, hogyha a Verstappen megelőzte volna, de nem, végül is nem előzte meg a Verstappen. Most az, hogy mit tudom én, ugye már az ember már jókat mosolyog rajta, hogy ugye szombaton megfogja a pole pozíciót, na már most, és tudod azt, hogy úgyis lefogja, vagy lerajtolja a Hamilton a francba, és ott hagyja, mint a rongyot, vagy pedig szépen megvárja az első kerékcserét, és akkor úgy fogja ott hagyni a rongyot, és közben meg jókat mosolygol, amikor berádiózik, hogy eltérő keverékű gumit kérek szépen. Persze, eltérő, anyád, azt kapsz te eltérő gumikeveréket, úgyhogy én még a Bottas sem mondanám. A Bottasnak egy pehje van, az, hogy a Lewis Hamilton a csapattársa, mert hogy amíg mondjuk egy Massa volt, és mondjuk a Massával tudott egy szinten vagy bucira verve versenyezni, akkor hát mindenki el volt tájulva tőle, hogy mint mondjuk
George Russell.
Úgyhogy én az év csalódását a pilóták kategóriába Alexander Albonnak adnám oda, és azt is megmondom neked, hogy miért, mert a tavalyi évben, amikor évközben a Toro Rosso-ban át kellett neki ülnie, ugye a belga nagydíjon egy helycserés támadás volt a Gaslyval, akkor a belga nagydíjtól egészen az év végéig több pontot szerzett az Albon, mint a Verstappen is. Erre azt mondtam, hogy na, ez igen. Úgyhogy én komolyan mondom, én nagyon komoly elvárásokat támasztottam az Albonnal szembe, és ahhoz képest, amit az Albon művelt, hogy képtelen volt behozni az autót a negyedik helyeken minimum, mert hogyha elvárjuk azt, hogy a Bottas beérjen a Hamilton mögött, amit ő tulajdonképpen meg is csinált, akkor egy Albon erre maximálisan képtelen volt, ezért is lett kirúgva, ezért is jól ismerte fel a helyzetet a Red Bull. Úgyhogy számomra az év csalódása az Alexander Albon. Na már most, hogyha már itt tartunk az év csalódásánál, akkor a pilótákat megszavaztuk, az év csalódása kategória csapat.
Hát most egy kicsit a te érvelésedre akkor rákanyarodva, akkor ezek szerint majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy nem a Ferrari az év csalódása, mert ugyanezt lehetett, el lehet mondani róla, hogy amikor már tudtuk, hogy a tavalyi évben jók voltak, csak ugye vissza kellett venni azt a kis motorfinomítást, amit ők beigazítottak oda, amiről a mai napig nem tudjuk pontosan, hogy mi történt, és hogyan sikerült ezt a dolgot elsikálni. De alapvetően ugye mind a három Ferrari motoros csapat borzasztó nagyot szívott emiatt, hogy így fejezzem ki magam, mert a Haas is, meg az Alfa is gyakorlatilag nullára redukálta így az esélyeit, főleg a Ferrari motorok gyengesége miatt. Ugye hát én ez lehet, hogy sajátos szempontok szerint nézem egy kicsit ezt az egészet most ebből a viszonylatból, de hát ezek nekem mind a három csalódása maga módján, és én továbbra is úgy érzem egy picit, hogy például a Renault hiába, hogy menetelt előre, és megvan a dobogós helyezésük, ugye mind a két pilóta állt a dobogón, az ő előretörésüket én még mindig egy kicsit haloványnak érzem. Úgyhogy én úgy éreztem, hogy azért a Renault is ennél nagyobb erőfeszítéseket tehetne ahhoz, hogy a korábbi sikerekhez mértem szerepeljen. Tehát majd talán jövőre Alpinnével meglátjuk.
Az év csalódása csapata kategóriába Stadler Zsoltnál a díjat nem más kapja, mint a Red Bull. Azt is megmondom neked, hogy miért. A Ferrari, ahogy mondtad, hozta a kötelezőt. Ezen, tehát, hogy azt tudtuk azt, hogy nem lesznek ott az élen, ez már kristálytisztán látszott a tesztek alapján. Oké. A Renault, ott lehetett sejteni, hogy léptek előre valamit, azt tudni lehetett, hogy nem lesz egy kvantumugrás, ugye, annól, hogy ezt a szót megtanultuk Ron Dennis-től, hogy majd egy kvantumugrással előreugrik a McLaren, nem ugrott, hát ők sem. Viszont nagyon-nagyon nagy szavak voltak az egész téli szezon alatt a Red Bulltól, és tulajdonképpen az első két versenyt pont a hazai pályájukon rendezték, és ott szembesülni kellett azzal a valósággal, hogy tulajdonképpen lefőtt nekik a kávé. Nyilván még ugye átadták magukat, hogy, hogy na majd, majd most, meg így, hát semmi nem lett. Úgyhogy nekem kicsikét csalódás, tehát az, az elhangzott nyilatkozatok és a nagyképű és erős szavakat tartalmazó, erős célokat tartalmazó nyilatkozatokat, illetőleg a teszteken mutatott teljesítmények alapján számomra a Red Bull kapja, mint az év csalódása. Már csak azért is, mert ha jobbak lettek volna, akkor legalább izgalmasabb lett volna a szezon, úgyhogy ezért is kapnak tőlem egy fenékbe billentést, mert így legalább, mert így legalább hát, ha majd talán jövőre, bár túl sok reményem nincsen az erős órendek változását illetően, hiszen vajmi keveset változtathatnak az autókon, tehát ami az idejében láttunk, az nagyjából borítékolható 2021-re, de bízom benne, hogy hát, ha valami csoda folytán egy picikét sikerül, nem kell nagyot előrelépni, mert a Verstappennek van olyan tudása és gyorsasága, hogyha csak egy picit jut, akkor ő kisajtolja az autóból azt az extra pár tizedet, ami szükséges ahhoz, hogy legalább egy picikét megakadályozom minket abban, hogy ne a 12. körbe billentsek be, és rázzam meg a fejemet a 36. körbe, hogy te jó Isten, egy pillanatra becsuktam a szememet, ja persze, csak aludtam egy 3-4 órát. Na jó, jöjjön a következő kategória, ez lesz a legkönnyebb szerintem, és ebben nagyjából bruttó 1 perc 22 másodperc alatt vagy azon belül is egyet fogunk érteni. Az év versenye. Nincs nagy választék, úgyhogy baromira könnyen meg tudjuk mondani azt, hogy...
Olasz.
Török.
Vagy én a törököt a másodikra írtam. Olasz, török, Shakir, és utána már mindegy.
Török.
Mind a kettő nagyon jó volt. Hát a török ugye amiatt is, ugye, hogy ott nem voltak ilyen, ha jól emlik, nem tudom mennyi, ilyen safety car volt már, de ott ugye egyrészt a Hamilton teljesítménye volt egészen elképesztő. Hát hogy hívják van az olaszon, meg alapvetően tényleg az, hogy olyan dobogó alakult ki a végére, ami azért mindig egy kicsit így megborzongatja az embert, hogy hát ilyen is lehetne néha, nem pedig a két fekete egy bikás ember a dobogón. De hát kétségtelen, hogy ez a két-három futam volt az, ami alapvetően a hogy mondják, ez savaborsa volt az egész 2020-as évnek.
Egyébként pont ezért a hármas alá osztályzatomnál ezen is gondolkoztam, hogy azért 17 versenyből kiemelni három futamot, ami tök jó volt, és azok után olyan nem volt rossz kategóriában, már nem túl sok verseny jut az eszembe, az összes többi viszont köpedelem volt. Úgyhogy igen, hát jó, hát akkor te olasz, én török nagydíj. Jó. Nézzük a következő díjat, azt mondja, hogy az év legjobb pillanatait, abszolút valami, vagy pályán belül, vagy pályán kívül, tehát valami abszolút valami very-very pozitívat.
Hát én nekem, mint ilyen régi motorosnak egy ilyen kicsit átfogóbb a pillanatai, amire már beszéltem egyszer, vagy szóvasít róla, a régi pályák visszatérése. Tehát én, amikor kiderült, hogy lesz futam Imolába, meg a Nürburgringen, meg Törökországba, kifejezetten megörültem. Tehát egy ilyen csúcspontja volt. Most attól függetlenül, hogy az adott pályán éppen milyen futam zajlott aztán később. Tehát, hogy ilyen azért még létezik, mert ezek úgy el voltak temetve, mint hogyha tényleg a 301-es parcella, de hát onnan is ugye van visszatérés mindenhonnan, ezek szerint csak hát adott körülmények közé kell kerülni, és mindegyik helyszín, amelyik ilyen beugró volt ráadásul, teljesen jól vizsgázott, és egyik alkalommal se lehetett azt hallani. Egyedül a török pályának az aszfaltjára panaszkodtak, ugye, de hát még így is arról volt szó, hogy gyakorlatilag ezek a pályák ugye annyira megörültek szintén a szervezők, noha sok esetben elég kevés idejük volt arra, hogy normálisan felkészüljenek, de hát ez egy olyan szansz volt a számukra, ugye Imolába 2006-ban volt az utoljára futam, de hát a többi helyszínen egy kicsit később maradt abba, de hát ugye Porciámóban nem is volt soha, vagy Mugellóban. De hát én nekem ez okozott örömet ilyen szempontból, nem tudom, hogy neked mi.
Már is elárulom neked, viszont mielőtt ezt elárulnám, megkérdezném tőled, hogy ha szabadon alakíthatnád, te, mint a Liberty Media tulajdonosa, szabadon alakíthatnád a 2022-es naptárat, látva a 2020-as debütáló versenyeket. Nem tartom kizártnak, hogy 2021-ben esetleg egy Portimao ne ugorjon vissza, vagy egy Imola, vagy egy Nürburgring, mert itt a koronavírus azért még csúnyán átírhatja itt az idei szezont. De hogy te szabadon dönthetnél, ugye sok régi pálya visszatér, debütáltak újak, a visszatérők és a debütálók közül ki az, akit mindenféleképpen visszatennél?
Hát mondom, végeredményben mindegyik jól vizsgázott, tehát alapvetően maradhatna így, ahogy van, egy ilyen 17 futamból álló, mondjuk ezt még 20-ra föl lehetne tornázni, mert szegény Zandvoortot azért sajnáltam, hogy elmaradt, tehát szerintem az is egy jó verseny lenne, már csak a bolond Verstappen rajongó hollandok miatt is, és azért minket egy-két tengeren túl itt nyilván visszacsempésznék, amik jók szoktak lenni, a Monaco is azért nem lenne baj, hogyha maradna, vagy újból lenne, de mondjuk a portugál futam esetében milyen baromi jó volt az a pálya azzal a leföl hullámvasutazó vonal vezetésével, ugyanez Mugello esetében, tehát alapvetően én mindegyikkel meg voltam elégedve. Most az, hogy éppen mondjuk unalmas volt valamelyik verseny ezeken a pályákon, az már nem az ő hibájuk.
Jó, akkor az én év legjobb pillanata kategóriának a győztese, az mindjárt elárulom, mert én is többen gondolkoztam. Jó pillanat volt látni az első versenyen, ahogy Lando Norrisnak az utolsó körökbe összehozzák ugye a harmadik helyet. És azok az utolsó körös rádió beszélgetések, és utána az öröm. Meg is érdemelte valahol a McLaren. Tehát annyi, olyan komoly mélyrepülés után rögtön a szezont úgy kezdeni, hogy egy dobogóval, én azt mondom, hogy az csodálatos. Nem csak a csapatnak, hanem a szurkolóinak is, akik tényleg kitartottak jó barozban a csapat mellett. Jó pillanatnak nevezném én is azt, hogy visszatértek olyan pályákra a Forma 1-es autók, amelyek rég kikerültek, vagy mint például Portugália esetében is esélyük sem volt, hogy bekerüljenek a Forma 1-es naptárba. Ám picikét bizarr lesz az én döntésem. Az év legjobb pillanata számomra az, amikor egy tűzgömbből meglátom kiemelkedni Román Grosjeant, és kiszállni, és hogy túlélte. Nekem ez az év legjobb pillanata. Bizarul hangzik, tudom, de nagyon összefostam magamat, megmondom férfiasan. Akkor, amikor ott a képernyő bal alsó sarkába látok felvillanni egy hatalmas nagy tűzgömböt, és utána pedig várod, hogy oda kapjon a kamera, és nem kap oda. És akkor onnantól te már tudod, hogy itt valami nagyon-nagyon nagy gáz van, és telnek a másodpercek, és telnek a percek, és még mindig nem mutatnak semmit, és ott végigfut az agyon az, hogy basszus. Lehet, hogy most valaki ott patkolt el a szemem láttára, és a kedvenc sportágamban, élő egyenes adásban láttam, ahogy egy pilóta meghal, és aztán jöttek a visszajátszások, és kiszállt belőle, és nekem ez az én legjobb pillanata. Bizarr, de szerintem...
De ez nagyon érdekes, mert én ezt a következőbe írtam bele, a következő rubrikába, az év legrosszabb pillanatába, és... Noha teljesen egyetértek azzal, hogy nagyon jó, hogy tényleg a Grosjeannak szinte egy-két apróságon kívül kutyabaja nem lett. Engem mégis megdöbbentett az, és így váltok át akkor az év legrosszabb pillanatába. Ugye még mindig el tudjuk képzelni azt, vagy már-már elhisszük azt, hogy a mai versenyautó az annyira biztonságos, meg annyira mindenféle szempontból meg van építve, hogy igazából nagy baj nem történhet vele. És akkor egyszer csak azt látom, hogy attól, hogy gyakorlatilag kicsit neki ütközött a Kwiat kerekének, ugye neki, annak ment neki.
Igen.
Egy ilyen pöccintéstől, és ettől gyakorlatilag fölrobban és ketté szakad. Tehát, hogy még mindig mennyire, ha ilyen így nézzük, törékenyek, meg ember alkotta tárgyak csupán ezek az autók, azzal együtt, hogy fantasztikus, hogy ebből az átszakított korlátból, ugye, ha jól tudom, törés nélkül, ugye, mert azt hiszem törése nem volt végeredményben, csak két zúzódásra, meg ilyet, hogy így ki tudott szállni, de ez már ugye megvolt a Kubica balesetnél is 2007-ben, ami azért elég régen volt már, amit én a helyszínen néztem végig, amikor ő az Zauberrel bevágódott a betonfalba, és gyakorlatilag a kokpiton kívül nem maradt más az autón 13 éve, tehát túlélni akkor is túl lehetett már, és eltelt 13 év, ugye minden évben halljuk, hogy a töréstesztek, meg még erősebb komponensek, meg dödödödödödö, és akkor egy ilyen apróságtól, hogy megpattan a mellettelő autó kerekén, gyakorlatilag tényleg szétrobbant a járkány. Tehát én nekem ez egy sokkoló volt, hogy itt nem lehet leállni a fejlesztésekkel, meg a biztonságra való törekedéssel, mert tényleg sosem elég.
Számomra az év legrosszabb pillanata kategóriában a győzelmet az Ausztrál nagydíj hivatalos törlése jelenti. Ugye eleve egy felfokozott várakozással teli március közepét írunk. Ugye általában ez egy jó kombináció szokott lenni, március 15 ünnep, hosszú hétvége, Forma 1. Korán kell, és na mindegy, most ezt hagyjuk. De ugye egy viszonylag egy elég hosszú petting veszik kezdetét már februártól, az utolsó teszt lezárásától, akkor eltelik 2-3 hét, meg ugye elindulnak a tesztek, bemutatják az új autókat, és akkor megpesdül minden. A téli álomból felébred a Forma 1, és akkor na, akkor ott vagy, végre rákészülsz, mit tudom én, stb., és akkor az utolsó pillanatban, amikor fölkelnél, vagy reggel, amikor beállítod a felvételt, hogy akkor na, akkor most megnézed, és akkor semmi. És akkor nincs semmi, és akkor előveszed a telefont, kezed, benyomod, elkezded pörgetni, hivatalos, elmarad. Ne csináld már, ne hülyeskedjél, mert számomra nekem ez volt az év legrosszabb pillanata.
Hát ebben is igazad van részben. Ez nekem egyen hátrébb került az év botránya közé, úgy látszik, hogy azért egy sófra jár az agyunk egy kicsit, csak nem ugyanabban a kategóriába pakoltuk bele, mert én az év botrányába kettőt írtam bele. Én unblock a COVID-19 miatt fölborult és elmaradt versenyeket, illetve hát, ami szerintem mindenkinek fáj egy kicsit, akármennyire esetleg más csapatnak a drukkere, a Williams eladása. Tehát az, hogy Frank Williams és a családja kikerült a Forma 1-ből, ez egy olyan korszakhatár. Hiába, hogy nem ment nekik jól, és tényleg siralmas volt látni az utóbbi néhány évnek a vergődését, és méltatlan volt meg minden, de így, hogy effektíve pont került ennek a történetnek a végére, azért olyan értelemben botrány, mert hát önmagában nem botrány, egy csapatot veszik, másikat eladják, láttunk már ilyet, csak hogy mint a Forma egy egészének a történetét, most ugye nem, már ugye kicsit régebben, de több mint 1000 verseny túlélt, 70 évet, na jó, pont a 70 éves sztori, ugye a 70. évnek az egyik ilyen sötét mementója a COVID-19 mellett, hogy az egyik legtradicionálisabb csapat kvázi a nevében fönn is marad, de félig meddig megszűnt.
Én azért nem sorolnám az év botrányai közé, és azért tettem az év legrosszabb pillanatába az Ausztrál nagydíj elmaradását, mert ugye akkor még ismeretlen volt számunkra a Covid, és az, hogy nagyjából, és akkor kezdtük el igazából ízlelgetni, meg hozzászoktatni magunkat, hogy ez nem egy normális, ez nem egy kis, hát ez csak egy influenza vírus. Lehet, hogy márciusban azt mondtam volna, de azóta eltelt jó pár hónap, és én három ismerősömet is elvesztettem a Covid által, úgyhogy számomra a Covid az nem feltétlenül csak egy influenza vírus, nem, mert általában minden éve szokott lenni ugye influenza, de soha nem vesztettem el még benne sem ismerős, sem barátot, sem rokont, sem senkit sem. Úgyhogy ha ez nem lett volna meg, ez a negatív tapasztalatom, akkor én is valóban az év botránya közé tettem volna. Én az év botránya kategóriát, az pedig semmi másra nem adnám, mint az, hogy tulajdonképpen karcolásokkal úszta meg a Racing Point a automásolást. Nem tudok erre más szót mondani, hiszen van papírunk arról, hogy a Racing Point a 2020-as autóját úgy tervezte, mint ahogy én minden nap itthon rendszeresen kiveszem a feleségemnek a kezéből a mosogatókeszűt és a mosogatószivasot, és megkérem, hogy drágám, ülj le is, majd én elmosogatok. Tehát konkrétan abban az autóban nincsen saját gondolat, bár ugye egyszer elvileg csináltak Mugello-ra pont egy átfogó aerócsomagot, tehát lehet, hogy talán az lenne az igazi autójuk, hiszen más munkáját átgondolva továbbfejlesztették, de ez nem egy saját tervezésű autó. Oké, rendben van, Toto Wolff rájött, hogy vannak itt bizonyos szürke zónák, mert csak az van leírva, hogy mit nem, az nincsen leírva, hogy mit lehet, tehát hogy akkor nagyjából ugye ezt is ugye utólag kellett rájönni a szabályalkotóknak, hogy valakik rájöttek arra, hogy vannak szürke zónák, és ez baromira jól kihasználták. De hogyha figyelembe veszem azt, hogy 2007-ben ettől sokkal kisebb dologért a McLarent úgy elmeszelték, hogy egyetlen csoda, hogy talpon maradtak, hogy kizárták őket a konstruktőri világbajnokságból, az összes pontjukat elvették, plusz 100 milkára megbüntették őket, ahhoz képest szerintem semmivel sem volt kevesebb az a tett, hogyha szabad így fogalmazni a Racing Point részéről, mint annó a McLarentet 2007-ben, és mégis ehhez viszonyítottan kategóriákkal kevesebbel megúzták, és egyetlen csoda, hogy talpon tudtak maradni. Úgyhogy én ez az év botrányának a Racing Pointnak úgymond a szabadlábra helyezését tudnám megnevezni.
Hát ez is egy jó évrendszer, igen, ezzel is egyet tudok részben érteni, hogy én nekem az a gyanúm ez ügyben egy kicsit, hogy itt ugye annyira föl volt már kavarodva minden, és egy kicsit ugye párhuzamba raknám talán a Ferrari-nak a motorbotrányával, hogy ezeket azért tusolták, vagy altatták el ezeket az ügyeteket, hogy van éppen elég bajunk, örüljünk, hogyha először ugye még volt, hogy 5 futam, 6 futam, ha 8 futam van, ugye az benne van a szabályban, az már világbajnokság, stb. És nem akarták még talán ezekkel a kedélyeket külön csigázni, vagy mit szoktak a kedéllyel csinálni, hogy még ilyen botrányokat is kerekítenek az amúgy is nem túl rózsás helyzetben lévő formájban, de ez csak egy ilyen halvány feltételezés, nem biztos, hogy így van.
Nekem még az is egy eléggé furcsa dolog, hogy a Renault volt az, aki a legkitartóbban és a leghangosabban vétózta a Racing Point eredményeit. Majd egyszer csak visszatáncoltak, visszavontak mindent, és nem sokkal később föltámadta meg a Renault. Nem furcsa?
Hát igen, ezek az igazi összeesküvés elméletek, amikben alapvetően ugye biztos, hogy mindig van valami magja a dolognak, csak ki a fene az, aki tudja bizonyítani.
Hát jó, de tudod, én azt szoktam volt mondani, hogy 40 éves kor fölött az ember már baromira nyitott a különböző összeesküvés elméletekre, úgyhogy nekem csak ez az egy furcsaság volt az, ami így megragadta így a szememet, hogyha lehet így fogalmazni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy akkor az idei év díjait mind kiosztottuk. Nem volt egy túl jó év mindenféle értelemben. Mondanám azt, hogy remélem, hogy a következő év jobb lesz, de hát még el sem indult a 2021-es szezonban konkrétan még semmi. És egyelőre még az sem biztos, hogy egyáltalán valóban a következő szezon. Hát biztos, hogy lesz, tehát én ebben biztos,
valami
hogy
lesz. Lesz.
Hát valami lesz, csak nem tudjuk, hogy mikor, meg hogy
hát hol. 10 futam a Hungaroringen, és akkor kész a világbajnokság.
Hát mondjuk egy dupla hungaroringi futam, az mondjuk az nem lenne.
Budapest nagy díj, miért is ne?
Hát például.
Akkor még lehetne egy Magyarod nagy díj, egy Kerepes Tarcsa nagy díj, egy Pest megyei nagy díj, mi van még ott közel?
Dunántúl az nem jövök, hát végülis Dunántúl van.
Dunatisza közel nagy díj.
Na igen.
Azt az angoloknak könnyű lenne kimondani.
Hát azért mondjuk megnézném mondjuk a Ted Kravitzet, ahogy kimondja, hogy Dunatisza közel nagy díj. Bár mondjuk a Maggiore Romagna, vagy Jézusom, hogy is volt az
Emilia Romagna.
Na hát ott nekem is ez egyszer-kétszer, hogy ez egy megjut a bajom, így háromszor nincs, rápisoltam, hogy várj, most ezt hogy kell kimondani, melyik betúttán, milyen. Na mindegy, úgyhogy hát bízom benne azért, hogy minden rossz csillagzat és perpillanatnyi csillagzat állás alapján azért csak egy jobb szezont, vagy fogunk látni. Úgyhogy igazából nekem tényleg, ha egy dolgot lehet kívánni Forma 1-es szinten, nyilván lenni lesz, tehát kizártnak tartom azt, hogy tehát ha tavaly nem maradt el, idén sem fog elmaradni, valami lesz, valamikor valami lesz, De én csak egy dolgot kérek, hogyha van ilyen, van ilyen Forma 1 Isten, én egy dolgot kérek a Forma 1 Istenétől, hogy sokkal kevesebb futamon aludjak el.
Na, hát úgy legyen.
Hát köszönöm szépen az értékelésedet, és köszönöm szépen a véleményedet és a díjkiosztásban való segédkezésedet. Örülök neki, hogy meg tudtuk vitatni a legfrissebb dolgokat a Forma 1-et illetően. Akinek tetszett a mai műsor, és szeretne a korábbi műsorokat visszahallgatni, azt megteheti a Szágódó Cirkusz, hogyha keresi a különböző nevesebb podcast csatornákon, és ez pedig nem más, mint a Spotify, a Google Podcast, Apple Podcast, a Deezer, a Mixcloud, a YouTube, vagy egyszerűen csak felszörpöl a GP Shopnak a honlapjára, www.gpshop.hu, és ott a menü között kikeresi azt, hogy rádióműsor, és akkor ott van benne az összes korábbi beszélgetésünk, amiket mind vissza lehet hallgatni, pláne így, hogy most jön 3 hónap, vagy akár még több Forma 1-mentes szünet. Karesz, köszönöm, hogy itt voltál. Vigyázzatok.
Nagyon érdekes volt, örültem. Köszi szépen.
Én is örültem, hogy itt voltál. Vigyázzatok magatokra, jó egészséget, szevasztok. És ennyi volt már a Szágódó Cirkusz. Találkozzunk legközelebb is, jövő héten csütörtökön, délután 2 órakor, itt a Max Rádióban. Max Műsorunk hamarosan visszahallgatható lesz a Max Rádió Mixcloud csatornáján. A nyereményjáték részleteit pedig keressétek a Max Rádió Facebook oldalán. Sziasztok!